három rövid megjegyzést. Az első arra vonatkozik, hogy az én témám az nem annyira izgalmas, mint például az, amiről orosz ős barátunk számolt be. Sokkal szárazabb témáról van szó, de azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint valamilyen módon, és a szlovákiai magyarság jövőjét nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen a kutatásunk. A második megjegyzés az arra vonatkozik, hogy nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy másfél óra mozdulatlan üldögélés után, amikor már mindenki a kávészünetet várja, akkor én tartsam ébren és izgalomban a hallgatóságot, úgyhogy köszönöm szépen. A harmadik megjegyzés pedig az arra vonatkozna, hogy a szervezők a közoktatási törvény módosítása címet adták eredetileg az előadásomnak. Hát mivel sem miniszter, sem parlamenti képviselő nem vagyok, így nincs módokban módosítást indítványozni, kezdeményezni, épp ezért csupán a saját ötleteimet, javaslataimat, elképzeléseimet tudom ebben a témában elmondani, illetve tolmácsolni azoknak, akik ebben lépni tudnak. Tehát a cím így módosult, hogy a közoktatási törvény módosításának lehetőségei. Először is, mivel úgy gondolom, hogy nem mindenki ismeri teljes mértékben ezt a közoktatási törvény tömiről hegyére, úgy gondolom, hogy legalább itt dióhéjban röviden be kellene mutatni ezt a törvényt, de nem is a törvény szövegéről fogunk elsősorban beszélni, hanem nagyon röviden arról, hogy milyen volt ennek a törvénynek a genézise, hogyan alakult ki, hogyan is jött létre. Ugye tudjuk azt, hogy különböző színű és összetételű kormányok jöttek, mentek Szlovákia politikai térképén, és mindegyik kormánynak megvolt az oktatási tárca vezetője, mindannyiuknak megvolt az elképzelésük arról, hogy hogyan kellene közoktatási törvényt alkotni. Tudjuk, hogy már 89-es változásokkor, vagy azóta felmerült ennek a kérdése, főleg a 90-es évek végén már igazán égetődni, hogy valamit kellene kezdeni ezzel a törvényel, hiszen a megváltozott körülmények már egy más törvényt igényeltek volna. 1984-ből származott ugyanis a Szlovákia közoktatási törvénye, számtalanszor módosították időközben, de az sem Milan Tadzsiknak, sem Martin Franznak, sem Szigeti Lászlónak, ugye tudjuk, hogy ez nem sikerült, mire ugyanis a parlamentbe jutott volna az előkészített anyag addigra, hogy a választási ciklus végéhez érkeztünk, és úgymond nem volt politikai akarat arra, hogy egy ilyen mérvű és mértékű törvényt fogadjon el a szlovák parlament. Ebből ugye tanult a 2006-tól regnáló Fico kormány, és mindjárt a választási időszak elején kezdtek dolgozni ezen a törvényen, siettek is vele nagyon, annyira siettek, hogy összecsapták teljesen, és egy pocsék törvényt hoztak létre. 2008. május 22-én érkezett el az a fekete napos dátum, amikor a szlovák parlament elfogadta ezt a törvényt, tehát a 1984-es törvényt felváltotta a 245-2008-as új közoktatási törvény, és erről a 245-ös törvényről, illetve ennek az egyes hibáiról, elsősorban hiányosságról szeretnék beszélni. Kétféle szempontból lehet és kell is vizsgálni ezt a közoktatási törvényt. Egyrészt általános közoktatási szempontok szerint kellene megvizsgálni, hiszen minden egyes óvodára, alap- és középiskolára egyaránt vonatkozik ez, tehát a szlovák és magyar, illetve más nyelvű intézményekre is, de érdemes külön nemzetiségi szempontok szerint is megnézni, hogy milyen változásokat hozott ez az új törvény a 1984-essel összehasonlítva. Ugye hibákról és hiányosságokról beszéltem, és úgy gondolom, hogy elsősorban ezekre a hibákról és hiányosságokra kell rámutatni, ahhoz, hogy mi megoldási javaslatokat, illetve módosító javaslatokat tudjunk tenni. Előre is elnézést kérek mindenkitől, hogy egy kicsit rendhagyó és nagyon rapszodikus az előadásom, de végül is hibákról és hiányosságokról azt szokták mondani, hogy bárki tud beszélni, a megoldási javaslatokat nehezebb megfogalmazni, és azokat átültetni valamilyen formában, gyakorlatban az még nehezebb, de megpróbálok nagyon röviden és célhatörően ezekkel foglalkozni. Ahogy látják, ez a szlovák közoktatási törvény legnagyobb problémája. Ez történt 2008-ban, a hivatalnokok ollóval írtak egy új törvényt, és szabtak paragrafusokat. Semmi más tulajdonképpen nem csináltak az Oktatási Minisztériumban, mint korábbi törvényekből, minisztériumi, illetve kormányrendeletekből összeolvoztak egy új jogszabályt, és ez lett ez a 245-2008-as törvény, aminek most, akik oktatásügyben dolgozunk, mindannyian isszuk a levét. És annak ellenére, hogy sokat dolgoztak rajta állítólag, és nagyon siettek vele, gyakorlatilag ilyen töredékes lett, mint ez a Pultex részlet. Sok benne a fehér volt, ezt próbáltam illusztrálásként felmutatni. Nagyon sok benne a hiányosság, sok minden ott van, csak éppen ezért én úgy gondolom, nagyon nehéz ezt a törvényt, illetve hát az oktatásban elszódó folyamatokat a reform jelzővel illetni. Én óvakodnék ettől mindenképpen, tehát nagyon másképp kell meg kinézni ennek a törvénynek, hogyha a reformokról szeretnénk komolyan gondolkodni. Tehát akkor először is, hogyha rá szeretnénk mutatni a hibáira, a hiányosságaira. Az első és talán legjelentősebb hiányossága a törvénynek az az, hogy az etatizmus és a nacionalizmus kézni már viseli. Ugye mindig az éppen hatalman lévő kormány valamilyen módon befolyásolja az oktatási rendszernek a kilétét. Így aztán, ha megnézzük, hogy kik voltak éppen kormányon, tehát a baloldali Smer, a Nemzeti Párt és mellettük a HZDSZ, akkor egyértelmű, hogy ők nem alkothattak más törvényt, csak is olyat, mint amely jelenleg Szlovákiában hatályos. Tehát megpróbálták még jobban megerősíteni az államszerepét, a központi irányítást és bizonyos nemzeti vonalakat is beleszőttek, nemzeti vonalakat is beleszőttek ebbe a szövegbe. A további hiányossága, és nagyon jelentős hiányossága ennek a törvénynek az, hogy nincs összhangban a törvényalkotó eredeti szándékával. Hogyha megengedik, én idézném azt, amit a törvény megszövegezése vagy összeorrózása előtt a minisztérium leírt, így hangzik. A minisztérium az Európai Unió fejlett országainak oktatási rendszerében tapasztalható fejlődési irányok és prioritások figyelembevételével készíti el a jogszabályt, hogy biztosított legyen az egyes rendszerek kompatibilitása és átjárhatósága, ugyanakkor olyan törvényt kíván alkotni, amely lehetővé teszi az iskolarendszer dinamikus fejlődését és demokratizálódását. Hát én úgy gondolom, hogy az oktatás résztvevői ebből gyakorlatilag semmit nem észleltek 2008 után. Tulajdonképpen a Fico kormány, mikor az élen vakvágányra vitte ezt az egész közoktatási, vagy tervezett oktatási reformot. A további hiányossága ennek a törvénynek az, hogy ahogy mondottam már egyszer, hogy összeollóztak különböző jogszabályokat. 39 korábbi jogszabályt szüntet meg ez a 245-ös törvény, ami azt jelenti, hogy magába olvasztotta ezt a 39 jogszabályt, tehát szerepel ebben a törvényben az a korábbi szöveg is, nem szűnt meg teljesen, nem cserélték le más szövegre, hanem beollózták ide. Ennek ellenére mégis 28 újabb rendelet kiadását föltételezi, tehát ott van egy meghatalmazás a szövegben, hogy az Oktatási Minisztérium ezt még egyben és ebben a rendeletben pontosítja. Tehát gyakorlatilag nagyon nehezen áttekinthető jogszabályról van szó, és azon kívül még négy más törvényt is közvetlen módosít. Tehát még négy más törvényt belenyúltak a 245-ösön keresztül. Tehát így aztán gyakorlatilag már csak azt látja át, aki alkotta, még lehet, hogy testmértékben ő sem. Nagyon nehéz így aztán alkalmazni a törvényt. Na és még egy hiányosság, ami egyébként egy pozitívumhoz kapcsolódik, mégpedig ahhoz, hogy egy nagyon fontos újdonságot vezetett be ez a 245-ös törvény, mégpedig az állami és az iskolai pedagógiai programokat. Ezek a pedagógiai programok lettek volna hivatottak arra, hogy az iskolák különbözhessenek egymástól, tehát hogy eltérő programokat működtetessenek, alkothassanak, hiszen van egy állami keret, amit a minisztérium meghatároz, és ebből kellene az iskoláknak saját pedagógiai programot alkotniuk a saját közönségük számára, tehát azok számára, akik ezt az intézményt látogatják. Sajnos ez nem úgy működik, mint ahogy más európai országokban, és a gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb iskolában sajnos egy az egyben átvették az állami programot, és nem igazán igyekeztek új iskolai programot alkotni ebből, tisztelt a kivételnek persze. Ami a hiányosság a törvénynek az az, hogy szerepel a fogalom a törvényben, és ez váltaná fel a korábbi tantervet, tanmenetet, standardeket és hasonló előírásokat, amelyek pedagógiai dokumentációként meghatározták, hogy hogyan kell az oktatás folyamatának lezajlania. Ennek ellenére ezt a legfontosabb dokumentumot a pedagógiai dokumentációról szóló paragrafusban elfelejtették. Tehát gyakorlatilag ilyen pedagógiai dokumentum, ami a legfontosabb lenne, a törvény szerint nem is létezik. És hogy akkor mik lennének a legfontosabb, legfőbb hiányosságok mellett a módosító javaslataim? Nem mindent soroltam fel a hiányosságok között, de itt jobbról arról szállnak be ezek a javaslatok. Én úgy gondolom, hogy szükséges lenne egyértelműen meghatározni ebben a törvényben az oktatásnak és a nevelésnek a feltételeit. Tartalmazza ugyan a törvény, csak nincs benne egy egyértelmű jegyzék arról, hogy mit kell biztosítani az államnak, mit kell az iskolának, és mi a szülő joga, illetve kötelessége. Ezt mindenképpen pontosítani kellene ebben a jogszabályban. Ki kellene egészíteni az alapfogalmakat, hiszen a törvény elég részletesen tárgyalja azt, hogy mi az iskola, mi a tanuló, stb. Például egy olyan kifejezést is, amit nagyon sokszor emleget, a tanórát, azt elfelejtették definiálni, és ezért azt sem tudjuk, hogy a tanóra 45 perc, vagy 75 perc, vagy 120 perc. Tehát nem tudja, ugye a gyakorlatban tudja mindenki, mert hát van egy szokásjog, ami alapján ugye 45 percig tart egy tanóra, de például ez a törvény ezt elfelejtette pontosan meghatározni, annak ellenére, hogy ennél sokkal kevésbé fontos dolgokat nagyon részletesen tárgyalt. Aztán úgy gondolom, hogy az oktatásnak és a nevelésnek az alapelveit mindenképpen át kellene fogalmazni, hiszen az, amit a Fico kormány megalkotott, azt nagyon nehéz lenne alapelveknek nevezni, vagy irányelveknek nevezni, tehát én úgy gondolom, hogy meg kellene fontolni ennek a módosítását is. Ami hiányossága szintén a törvénynek, és hozzá kell tennem, hogy a 1984-es törvényben viszont benne volt, az az, hogy az iskolák bármilyen tankönyvet használhattak, amely összhangban volt a tantervel. Most ezt már nem tehetik meg. 2008-tól csak a minisztérium által jóváhagyott, illetve engedélyezett tankönyvek használatát biztosított, illetve azokat kapják meg az iskolák. Más forrásból nem szerezhetnek be hivatalosan tankönyveket, azért mondom hivatalosan, mert azért tudjuk, hogy van lehetőség arra, hogy azért a tanár más könyveket is alkalmazom, de csak azokat kapja az iskola a központi támogatásból, tehát az állami forrásból támogatott könyvek, azok csak a minisztérium által jól válgatnak. Itt egy kitételt tennék, annyit mondanék hozzá, hogy egyetlen gond ez az ugye, hogy nem segít rajtunk még a magyar, illetve szlovák kormány között kötött két oldalú együttműködési szerződés sem, hiszen az sem tudja biztosítani azt, ennek értelmében ugye lehetne behozni könyveket, vagy a magyar fél adományozhatnak könyveket a szlovákiai iskoláknak, de nem tudják a piacot teljesen ellátni. A másik dolog pedig az, hogy a tankönyveket most már csak fordításból kapják a magyar iskolák, tehát először megszületik a szlovák tankönyv, utána pár éven belül jelenik meg a magyar fordítás, és hozzá kell tenni, hogy általában 5 évvel szokták jóváhagyni ezeket a könyveket, tehát mire megjelenik a magyar fordítás, gyakorlatilag érvényét vesz ki a szlovák is. Tehát onnantól kezdve lehet, hogy egy új tankönyv fog újra piacra kerülni. Tehát amik még egyéb javaslataim az, hogy a nemzetiségi oktatás sajátosságait pontosítani kellene, hiszen például a speciális oktatásról, az úgynevezett régi kisegítő iskolákkal kapcsolatban pontosan meghatározza a törvény, hogy mit is kellene ezekben az iskolatípusokban tenni, illetve milyen feltételeket kellene biztosítani. A nemzetiségi oktatás kapcsán az ország 10%-a számára ezt nem tartja fontosnak. És úgy gondolom, hogy a nyelvtörvénytől mindenképpen el kellene választani ezt a törvényt. A kisebbségi szempontok szerint mi a ennek a törvénynek a hiányossága, illetve mit tartalmaz. 22 esetben tesz említést nemzetiségi oktatásról a törvény. Néhol egybekezdésen belül többször is, tehát szóismétlésként jelenik meg, tehát gyakorlatilag 3-4 olyan dologról van szó, ami nemzetiségi vonatkozású. Először is beszél, hogy a nemzetek, illetve a nemzetiségi csoportok közti barátság szellemében zajló oktatásról. Nem tudom, hogy ez gyakorlatban hogy valósul meg. Az anyanyelvi műveletéshez fűződő jogot emlegeti, amelyet már az alkotmány biztosítá, gyakorlatilag csak az alkotmányos jogot adja még egyszer újra meg. És a vizsgák nyelveként az iskola tanítási nyelvét határozza meg, amiről esetleg sokan nem tudják, hogy például a szlovák iskolában is lehet magyar nyelven felvételizni, hogyha valaki magyar iskolában szerezte a tudását, tehát a tanítás nyelvén vizsgázhat, vagy felvételizhet akár szlovák középiskolában is egy magyar alapiskolás gyerek. Tehát ezt is biztosítja a törvény. És van egy ilyen kitétel még, ami szintén meg volt már a korábbiakban, egy módosítás után átkodott egy másik törvénybe, de aztán ugye visszakerült az, hogy a tanterületnek köteles a munkakörétől adódóan tanfelülőre ismerni a iskola tanítási nyelvét. Na most, hogy mi maradt ki, illetve mit kellene leírtani, és sietek most már befejezni, mindenki a kávéját elfogyasztassa. Tehát az oktatás sajátos feltételeit azt már említettem. A dokumentáció vezetésének kérdése nem egyértelmű, és ez okozza az iskoláink legnagyobb problémáját, és ez a nyelvtörvényről adódik, tehát ezért mondom azt, hogy külön kellene választani a oktatási, közoktatási törvényt a nyelvtörvénytől, és itt kellene elsősorban szabályozni ennek a kérdésnek a lényeges elemeit. Mehetünk tovább. Tehát milyen a kapcsolata a nyelvtörvényel ennek a közoktatási törvénynek? Gyakorlatilag ez a nyelvtörvény, tehát a nyelvtörvény, amely későbbet elfogadva semmi olyan új dolgot nem tartalmaz, amit már ez a törvény ne szabályozott volna, csak éppen kötelezővé teszi az államnyelv ismeretét. Vagyis azt is kimondja, hogy minden pedagógus köteles bírni az államnyelvet. Azt persze elfelejti a nyelvtörvény is hozzátenni, hogy milyen mértékben vagy milyen szinten kell tudni a pedagógusnak a szlovák nyelvet. Most, hogyha az osztályozás veszünk alapul, akkor egyesre kellene tudnia a tanárnak szlovákul, vagy elég, ha csak négyesre tud. Tehát valamilyen módon akkor is tudja, meg bírja a nyelvet, de ez nincs meghatározva. A következő ilyen kitétel a dokumentációval kapcsolatban, hogy a nemzetiségi iskolák számára a két nyelvű dokumentáció vezetését feltételezi. Na most az viszont nem derül ki a törvényből, hogy mi a dokumentáció, tehát mi a pedagógiai dokumentáció, ez az egyéb dokumentáció. Nem akarok ebbe belemenni, nagyon sokáig tartan elmondani, hogy milyen módosítások keresztül egy rendelettől kezdve egészen idáig a törvényig. Sajnos még mindig nem egyértelmű, hogy mi az, amit a pedagógusnak két nyelven kell vezetnie, mi az, amit egy nyelven vezethet, sőt az egyáltalán nincs olyan, hogy valamit csak magyarul vezethetnek, hiszen ez a nyelvtörvény felenyúlt ebbe, és azt mondja, hogy két nyelven köteles a pedagógus minden egyes dokumentációt vezetni. Még azt is, ami ki se kerül az iskolából, tehát hozzátehetném ugye, hogy ha a tanfelügyelőnek tudnia kell a tanítás nyelvét, tehát ha tud magyarul, akkor mondom, hogy mi a fenének is kell azt a dolgot még egyszer szlovákul is leírni, hogyha úgy is megérti, hogyha bemegy ellenőrizni. Tehát logikai bukfencek vannak ebben. És akkor ugorjuk is mindjárt, aztán vége is lesz. A dokumentációt ugorjuk el szerintem, mielőtt még valaki ilyen ásító inasba menne át, én megköszönöm a figyelmet, hogyha valakinek lesz kérdése, akkor szívesen képeklen tudom a válaszolni. Köszönöm szépen.